102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO főtitkára szerint a szövetséges országok legfontosabb feladata jelenleg annak biztosítása, hogy Ukrajna az erőpozíciójából kezdhessen béketárgyalásokat, amikor erre elérkezettnek látja az időt. Mark Rutte a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott, a kijevi kormánynak nyújtott katonai támogatás növelése a majdani potenciális béketárgyalások előtt fontosabb, mint az arról szóló vita, hogy mikor ajánlják fel Ukrajnának a NATO tagságot. A szervezet külügyminiszterei úgy döntöttek, késlekednek Ukrajna csatlakozásának előmozdításával. Teszik ezt annak ellenére, hogy Ukrajna sürgeti a gyors előrelépést, különösen Donald Trump januári beiktatása előtt. A dél-koreai elnök váratlanul hadi állapotot hirdetett ki az országban, amire 1980 óta nem volt példa. Jun Suk-jol élő televíziós beszédében belpolitikai ellenfeleire összpontosított, és az Észak-Koreával barátságos államellenes erők felszámolását ígérte. A lépés sokkolta az országot és a nemzetközi közösséget, valamint azonnali gazdasági hatásokat váltott ki, írta a Reuters hírügynökség. Betiltják a parlament és a politikai pártok tevékenységét, a média és a kiadók pedig katonai ellenőrzés alá kerülnek. A döntést még a miniszterelnök saját pártja is bírálta. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozva, Brüsszel hazugságkampányt indított, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki a kormányfő, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. A cél a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további erősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárdnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. A tárcavezető arról is beszélt, Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palósz André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a kamatstop jövő június 30-áig lesz érvényben. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, ebben a legfontosabbnak a 3 lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke. Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna, nem lett volna fizetésemelés. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottsága nem támogatta azt az ellenzéki törvénymódosító javaslatot, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét. Többen gazdasági érveket hoztak a javaslat ellen, amelyet egyébként már hetedszerre nyújtottak be. Visszavonta a MOL befektetési ajánlású BAA3 szintű hosszú távú besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában hangsúlyozta, saját üzleti megfontolásai alapján szüntette meg a magyar olaj- és gázipari vállalatcsoport osztályzatát, nem fűzött hozzá ennél részletesebb indoklást. Végül az időjárásról: felhős, borult lesz az ég a folytatásban is, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszálingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Hol veső, napsugár, ki lesz majd a király? Talán ki jön majd verem a holdeső a napsugáron át, velem ki jön tovább, túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér. A szél, vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig a szél, csak neves rám, és minden rendben van. Tudom, lesz majd a király, talán ki jön majd vele a holdeső a napsugáron át, vele csak neves rám, és minden rendben van. Tudom, se le 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 le
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Kozma Imre atyától, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnökétől, a betegápoló irgalmas rend korábbi delegátusától ma vettek végső búcsút a budapesti Szent István Bazilikában. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pici Krisztina vagyok. Imre atya többször volt rádiónk vendége, személyes emlékek is kötnek hozzá. Ádám fiamat és jövendőbeliét ő eskedte, Zsombor unokámat keresztelte, nagy futballrajongó volt, életem első foci meccsére az atya hívott és vitt el autójával. A következő fél órában Imre atyára emlékezünk. Elsőként egy 2013-as beszélgetésből idézünk pappá szentelésének 50. évfordulóján.
Megköszöntem a Jóistennek, hogy segített nekem abban, hogy jól döntsek. És azt hiszem, hogy az 50 évre visszaemlékezve, visszagondolva, ez volt az igazi hálóadásnak a magja, mert a döntéseink függvénye az életünk, és ha az ember jól dönt, akkor nagy reménység szerint az útja is megfelelő lesz. Egyébként nagyon sajátos volt a motiváció a döntésemnél. A nagyapám egyszer azt mondta nekem, hogy az ember nem maradhat egyedül. Mert aki egyedül marad, az elvéti az élet értelmét. És akkor beszélt nekem arról, hogy két lehetősége van az embernek, vagy a házasság felé indul el, és akkor is döntenie kell, mert egyedül nem maradhat az ember, vagy pedig egy másik úton indul el, ő egy mélyen vallásos ember volt, ő ezt az utat ajánlgatta nekem, ezen túl pedig kiváló plébánosom volt, és nagyszerű papokkal találkoztam gyerekkoromban, és mindez együttesen eldöntötte a kérdést, hogy én nem szeretnék egyedül maradni, és még azt is hozzátettem magamban, pedig egészen kicsi gyerek voltam még, hogy talán, ha pap leszek, akkor több emberrel tartozhatom össze, mint hogyha csak egyetlen családban él az ember, nem mintha a családban élő ember nem tartozhatna össze másokkal, de akkor én ilyen gyerekes fejjel úgy gondoltam, hogy több emberrel akkor tartozhatom össze, hogyha a papságot választom, és talán-talán már akkor is a szívem mélyén a Jóisten szólítgatott, és született meg ez a döntés.
A Kádár rendszer évtizedei során számtalan zsákutca kínálkozott. Miként tudott védekezni?
Még egyszer hadd említsem nagyapámat. Nagyapám egy kemény ember volt, 1919-ben halálra is ítélték, aztán valamiképpen mégis megúszta, háromszor ment tönkre élete során, és mindig talpra állt. Ez pedig olyan szempontból volt számomra példa, hogy az élet egy nagy kihívás, és valamiképpen ezt is az ő életpéldája jelentette a számomra, meg megint említeném a papukat, akik közül többen börtönből jöttek ki a találkozásom során, ezt tapasztaltam, és ez mind-mind erősítette bennem azt, hogy az igazi döntés az azt jelenti, hogy az ember nem magára gondol, és abban az időben a papság útján elindulni, a papi szolgálatot választani, az egyértelműen a szembeszélet jelentette, és én úgy gondoltam, hogy alkotni valójában csak így lehet, ha az embernek van elegendő ereje ahhoz, hogy a szembejövő erőkkel is fölveszi a harcot, és valamiképpen nekem a papság ezt jelentette, hiszen harcoltak a hitet gyakorlókkal, és én meg úgy gondoltam, hogy azok oldalára állok, akiket bántanak. És valahogy ez jelentette akkor azt, hogy ez ad értelmet az életemnek, Isten ügyéért harcolni.
Gyalogos zarándoklaton kereste fel azokat a helyeket, ahol az elmúlt évtizedekben szolgált.
Elsősorban arra gondoltam, nem szeretném ünnepeltetni magamat, hiszen ezek a nagy évfordulók, egy pappászentelés 50. évfordulója azt jelenti, hogy emberek tudomást szereznek erről, akár úgy, hogy meghívást kapnak, akár úgy, hogy különböző híradások révén ezt megtudják az emberek, és akkor kerekedik egy nagy ünnep, és én arra gondoltam, hogy én inkább elindulok, és megkeresem azokat a helyeket, ahol szolgáltam az Isten ügyét és az emberek életét, és nem is gondoltam nagy ünneplésekre, hanem egyik nap egyik helyen, másik nap a másik helyen találkozzam az emberekkel, aztán aki éppen ráér, az eljöhet arra a szentmisére. Így gondoltam, hát ebből sokkal több lett, és ember tervez, és a többi ember meg másképp gondolja, azon túl, hogy ez egy egészen sajátos úttá vált, rengeteg emberrel találkoztam ezen az úton, és abból a szempontból hallatlan nagy ajándék volt, hogy azt is mélyítette az emberben, hogy valóban az élet egy út, és ennek az útnak az értelmét az adja meg, hogy miképpen tudunk együtt menni ezen az úton az emberekkel, el tudjuk-e fogadni emberekkel a közös utat, és tudunk egymásnak segíteni abban, hogy ez az út ne csak elviselhető legyen, hanem még szép is legyen, illetve valahova vezessen is, és ha együtt tudunk gondolkodni, akkor minden útnak értelme van, és valóban meg is érkezünk valahova, legfőképpen megérkezünk egymáshoz, és egymásra találunk, egymásnak az életét megismerjük, és valójában ez kijelöli a feladatokat is, és akkor az ember látja, hogy milyen tennivalói vannak egy közös úton.
2019-ben az 1989-es határnyitást is felelevenítettük.
Részünk volt abban a csodálatos folyamatban, amit rendszerváltoztatásnak nevezünk, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert Magyarországon 1989-ben olyan folyamat indult el, amelynek a kiteljesedésének ma örülhetünk, 30 évvel később. Természetesen hosszú volt ez az út 1989-től mostanáig, de valóban ez a rendszerváltoztatás azért izgalmas kérdés, igazából erről a keresztények beszélhetnének a szó teljes értelmében, mert ez a rendszerváltoztatás azt jelentette, hogy a keresztény értékek meg tudtak jelenni a gondolatokban, a tervekben, a célkitűzésekben, és valójában ma, amikor oly sokat beszélünk arról, hogy Európa a kereszténységben született, ha a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 30. évfordulójára gondolok, akkor nyugodtan mondhatom ezt is, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat újjászületése szintén a kereszténységben történt, hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat újjászületése Zugligetben történt. 1989. februárjában egy nagy levegővétel után megalapítottuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. Persze előzményei voltak ennek, hiszen csodával volt határos az, hogy én Zugligetbe kerülhettem.
Tulajdonképpen büntetésből került Zugligetbe.
Büntetésből is, meg megmentésből is. Büntetésből azért, mert így kísérték azok, akik ellen drukkerek voltak, ami az én papi munkálkodásomat illetően, hogy ott majd úgyis elpusztul, ugyanis fél évvel ezt megelőzően, 1977. januárjában kerültem oda, és előtte fél évvel még arról volt szó, hogy civil állást keressek. Lékai Vívoros úr megkeresett, hogy tovább nem tudja biztosítani számomra a papi munkálkodást, mert az egyházügyi hivatal nem járul hozzá. És nagyon érdekes volt, sok mindent elnéztek, igaz, hogy mindent megtettem, ez az előzményekhez tartozik, sok mindent megtettem, de semmi olyat, amit különösen nagyítóval nézett a hatalom, és ezért persze mindenkibe bele lehet kötni, de valamiképpen azt, amit én akkor csináltam, konferencia beszédekkel történt sok minden változtatás. Nagyon érdekes ez is, hogy inkognitóban többször Lékai Bíboros úr is ott volt ezeken a beszédeken, hiszen 1500-2000 fiatal tolongott és szorongott ezeken a beszédeken, és akkor, amikor a házaspárokkal kezdtem foglalkozni, akkor úgy tűnik, hogy betelt a pohár, és ekkor volt az, hogy Lékai Bíboros úr jött hozzám, hogy sajnos nem tud tovább megvédeni, és nagyon érdekes volt, mert az Ugligeti plébános nyugdíjba készült éppen akkor, és én ugye ott 2 esztendőt voltam már, és nagyon megszerettük egymást. Bárány Anzelm volt ez a plébános, érdemes a nevét is tudni, mert meghurcolt ember volt 56 kapcsán, és amikor jött hozzám, hogy ezt szeretném, mondom, hát én meg taxisofőrnek készülök, mert már kigondoltam, hogy talán arra képes vagyok, mert semmi szakmám nem volt. Én papnak készültem, lelkipásztornak, meg misszionáriusnak, és akkor rám nézett, és azt mondja, így hívott, hogy Imruskám, Imruskám, maga nem tudja, hogy van Isten is. És erre kicsit humorosan mondtam, hát úgy nagyjából én is gondolom, hogy van Isten, és valóban január 15-én 71-ben ott voltam, és akkor ez volt az a gondolat, ami megújította az én gondolkodásomat is, és azt a közösséget is, hiszen egy sajátos helyzetben lévő elszegényedett közösség volt, és amikor oda kerültem, nagyon sok egyetemista jött velem, akiket éveken keresztül tanítottam, 100 hónapon át voltam a Pesti Ferences templomban, és elhatároztam azt, hogy fölépítem azt a lelki pásztori iniciatívára azt a közösséget, amilyet én elgondoltam, azt az egyházközséget, és ennek a fő üzenete az volt, keresztény közösség karitatív cselekedetek nélkül nincs.
Ennek a folyamánya, hogy 1989. augusztus 14-én a Zugligeti templom tövében nyílt meg az első befogadó tábor. Azokban a napokban már körülbelül 30 ezer kelet-német ember tartózkodott hazánkban.
Sőt, éppen ez is nagyon érdekes, hogy a 12. kerületben voltak legtöbben. Ott a templomunk előtti parkban is sátrak álltak, az utcán lakókocsik, mert ott volt nem messze a nyugat-német konzulátus. És magától értetődő volt a felénk fordulás, hiszen már ismerték a munkálkodásunkat, de azért ezt mindenképpen mondanom kell, hogy fölépítettük az első szociális hálót, ez a Zugligeti egyházközség, és ezzel a tevékenységgel az ellen tiltakoztunk, hogy a keresztények élete a templom falai közé való, és a templomon kívüli világhoz semmi közük nem lehet a keresztényeknek, na mi pedig pontosan már ezzel a szociális háló létrehozásával is, és a gondolkodásunkban is, pontosan azt akartuk kifejezni, hogy a mi feladatunk a templomon kívülre szól, azok felé, az emberek felé, akik a mi testvéreink.
A kapu fölé ki is írta Imre atya, hogy kapunk tárva, a szívünk még inkább.
Igen, akkor már egy kicsit az irgalmas rendi üzenet is mocorgott a szívemben, és ugye egy középkori irgalmas rendi kórház homlokzatán volt ez a kiírás, kapunk tárva, a szívünk még inkább, és mi, ha szabad ezt így mondani, kitódultunk a templomból, ezek az emberek elkötelezettek voltak már az emberek szolgálatában, a 12. kerületben magányos, elhagyott ember nem volt. És mi úgy éreztük, hogy eljött a mi időnk, és a rendszerváltozás szempontjából is azért fontos ez, mert ez a változás, ami a kelet-európai országokban végbe ment, az is keresztény kezdeményezés. Itt a pápának, a korábbi Karol Wojtylának olyan érdemei vannak, amik feledhetetlenek, és Zugligetben is ez a közösség a kereszténységből született, a keresztény elkötelezettség hozta létre ezt a közösséget, és ez az elkötelezettség vitt ki bennünket az utcára, hozta létre első tábort, majd a másodikat, harmadikat, negyediket, és ami a rendszerváltoztatást jelentette nekem, hogy az akkori politikai vezetés ezt örömmel nézte. És azért magunknak meg is fogalmaztuk, ha az ember teszi a dolgát, akkor bizton számíthat az Isten támogatására is, és ha az ember, aki megtette azt, ami a feladata, akkor az Isten is biztos, hogy mellé áll, és ebben az esetben még csodáról is lehet beszélni. Érdekes, hogy a civil világ, a politikai világ beszélt csodáról, 1989 csodájáról, a rendszerváltoztatásnak ezek sajátos üzenetei voltak 89-ben. Mindennek a lehetősége Zugligetben volt, Isten itt is előre dolgozott, mert azt a leányintézetet, ami az angol kisasszonyoknak volt az iskolája és rendháza, azt én működtettem.
Adventi gondolatait így fogalmazta meg 2021-ben.
Igazából az advent, amikor az Úr jövetelről van szó, akkor az ember fellélegezhet, hiszen azzal az Istennel akarunk találkozni advent időszakban, de nem csak akkor, hanem életünk minden napján kell ezt a találkozást átélni, mert minden egyes új nap, születésnap, és minden egyes nap az életünk következésképpen. Éppen ez a találkozás meghatározza az egész életünket, hiszen azzal az Istennel találkozunk, akit karácsonykor ünnepelünk, akinek az emberré válását, az Isten fiának az emberré válását ünnepeljük születésnap, azt a valakit köszöntjük majd karácsonykor, aki valóban megmutatta nekünk, hogy milyen az az ember, akit az Isten a megszabadító szeretetével megajándékoz, mert hiszen ez a karácsony öröm üzenete, ettől új világ támad, mert az embert önmagától kellett megszabadítani, hogy válaszolni tudjon az Isten szeretetére, az Isten szeretete pedig nem más, mint szabaddá tevő szeretet, szabaddá tesz Isten bennünket az ő szeretetével arra, hogy mi az ő szeretetére, megszabadító szeretetére, önmagunktól vált meg az Isten szeretete, mert aki önmagának él, az alkalmatlan arra, hogy valakivel bármi nemű emberi kapcsolatban legyen, akár Istennel, akár emberrel, ha meg azt akarjuk, hogy ez a kapcsolat élő legyen, szeretetben született kapcsolat legyen, akkor az embert az Istennek szabaddá kell tenni erre a szabad választásra, illetve szabad válaszadásra, és advent idején erre készülünk, hogy alkalmassá váljunk egymással szeretett kapcsolatra, mert egyedül a szeretet az, amely embert és embert egységre tud juttatni, és közösségi életet tud élni ember az emberért, és ezt csak az Istentől tanulhatjuk meg. Úgyhogy nagy esemény a karácsony, az advent pedig valóban ebből a szempontból fontos, mert a megváltó szeretettel találkozunk. Alkalmassá tesz bennünket az Isten arra, ha igazán tudunk találkozni vele, hogy szabadok legyünk egymással a kapcsolatra, mert csak a szabad ember tud összetartozni a másik emberrel, aki önmaga rabja, aki csak magával foglalkozik, magára gondol, az nem tud kapcsolatot létesíteni se Istennel, se emberrel. Én azt hiszem, hogy erre kell gondolnunk most advent idején, hogy vágyakozzunk ezután a felszabadító szeretet után, hogy aztán méltó választ tudjunk adni hitünkben az Istennek. Itt most Európában ennek különös aktualitása is van,
és méltó választ tudjunk adni egymásnak, tehát ne érdekek kössenek bennünket össze, hanem az a áramló szeretet, ami az Isten nagy ajándéka, erre ugyanilyen áradó szeretettel tudjon válaszolni az ember is. Egyébként ez a flow, ez a sokat emlegetett, izgalmas üzenet, amivel tele van a világ néhány évtized óta, ennek az ős titka, hogy önfelett áradása az Isten szeretetének a világ felé és felénk, emberek felé, és ha az ember szabaddá válik, akkor ugyanilyen önfelett áradással tud válaszolni Istennek és embernek, a szeretetnek. Ez az önfelett áradása, adás és viszontadás.
Egyre erősödik a katolikus ellenesség a földrészeken. Korábban Imre atya azt nyilatkozta, Európa csak akkor tudhat szilárd talajt a lába alatt, ha visszaszerzi azt az örökségét, amelyről lemondott.
Egyértelmű, a fájdalom az, hogy hátrálunk. És félő, mert annyira hátrálhatunk, hogy szakadékba hullunk. Bizony azon kell elgondolkodnunk, hogy az örökséget mi módon tudjuk megjeleníteni az egyéni életünkben, és bizony nem elegendő az örökséget emlegetni. Most föl lehetne sorolni itt a keresztény örökségnek a értékeit, nem elegendő tudni, mit használ, ha az igazság ismeretében éli az ember az életét, ha cselekedetekkel nem tudja igazolni, és azt gondolom, hogy nekünk elsősorban két alapörökségre kell gondolni. Az egyik a hit, a másik a szeretet. Van természetes hit is, és van vallásos vagy vallási hit is. A természetes hit az ember természetes kockázatvállalása, mert minden találkozás hitben történik. Tehát a legnagyobb kockázatot az ember a hitben éli át, mert én találkozom egy emberrel, akivel az életben soha nem találkoztam, ha én igazán találkozni akarok vele, akkor nekem kockáztatni kell azt, hogy én ezt az embert beengedem az életembe. Tehát nyitott vagyok, és nincsenek előítéleteim. Igazi emberi kapcsolat csak ezzel a kockázatvállalással jöhet létre. Persze ennek van egy hátul ütője, és bocsánat, hogy ilyen hétköznapi módon fogalmazok, mert csalódhatok is. Ha én azt nézném, hogy mennyi kés van a hátamban, akkor egy lépése tennék előre. Tehát enélkül, a hit nélkül, ilyenfajta hit nélkül a vallási elkötelezettségünk ezt a kockázatvállalást csak növeli. És a másik a szeretet, amit Jézus hozott el nekünk, ahogy itt már előbb is említettem, a szabaddátevő szeretet, ami pontosan a hit kockázatát erősíti bennünk, de ugyanakkor ezen túl Jézus pontosan a kereszten mutatta meg nekünk, hogy mibe kerül az embernek ez a nyitottság, ez az odaadottság. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Következésképpen a szeretet az áldozat készséggel kell, hogy párosuljon. Na most, ha mi a keresztény örökségünkre gondolunk, csak erre a kettő elemre, akkor a kockázatvállalás készsége nélkül nem lehet emberi találkozás. Ha a szeretetet említem, áldozatvállalás nélkül nincs szeretet, az áldozatkészségünk igazolja a szeretetünket. Ezt a kettőt, ha életre tudnánk váltani, akkor biztos vagyok abban, hogy nem jut idáig Európa, ahol most tart, és talán még most az utolsó órában is innen startolva van remény.
Kedves hallgatóink, Kozma Imre atyára emlékeztünk. A technikai munkatárs Bújás János, Csák Éva és Molnár Dénes volt. Megköszönve figyelmüket, búcsúzom, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalommal a vegyes házasság és a vallás különbségről próbáltunk gondolkodni. Érdemes egy gondolattal erre visszatérni. Az egyház kompendiuma katekizmusának kompendiuma a 345-ös pontban azt kérdezi, mire van szükség, ha az egyik jegyes nem katolikus. A válasza pedig, hogy a vegyes házasság katolikus és nem katolikus megkeresztelt fél között megengedett legyen, az egyházi tekintély engedélyére van szükség, erről beszéltünk a katekizmus alapján, amely engedélyt a főpásztor adja meg a plébánosnak, az eskető papnak. A valláskülönbség esetén katolikus és kereszteletlen fél között az érvényes házassághoz fölmentéshez van szükség. Mindkét esetben lényeges, hogy a felek ne zárják ki a házasság céljainak és lényeges sajátságainak elfogadását, vagyis, hogy a nem katolikus más keresztény felekezethez tartozó, vagy pedig nem megkeresztelt fél szintén a házasságnak a céljaival egyetértsen, fölbonthatatlan gyermekekre irányul, és a hűség fogalma tartozik ide leginkább. A katolikus félnek ezen felül vállalnia kell, hogy megőrzi hitét, hiszen hite a legnagyobb érték. És azt is vállalnia kell, hogy megkeresztelteti gyermekét, és katolikus hitben neveli. Ezt az ígéretet a nem katolikus félnek is ismernie kell. Lelkipásztori tapasztalatom, hogy amikor jegyesekkel beszélgetünk, és elmondom ezt a kitételt, általában nem szokott probléma lenni, vagy legalábbis nem adnak neki teret, hangsúlyt. De később, amikor valóban megszületik a gyermek, ebből igazán probléma szokott lenni. Ezért fontos, hogy a katolikus fél kifejezett ígéretet tegyen. És akkor térjünk vissza a katekizmushoz, aki a vegyes házasságokról a következőket írja az 1636-os pontban. Az ökumenikus párbeszédnek köszönhetően számos vidéken az érintett keresztény közösségek meg tudták szervezni a vegyes házasságok közös lelkipásztori gondozását. Ennek feladata támogatni a házastársakat, hogy sajátos állapotukban a hit világosságában éljenek. E lelkipásztori gondozás segítse a feleket a feszültségek feloldásában, melyek az egymás és az egyházi közösségek iránti kötelességek között fölléphetnek. Támogatni kell annak kibontakozását, ami a házastársak hitében közös, és tiszteletet az iránt, ami szétválasztja őket. Nagyon nehéz lelkipásztori probléma ez, hiszen a házasságkötés után sajnos csak kevés új házasban igény az, hogy lelkipásztori gondozásban részesüljön, pedig mennyi bajt tudnának megelőzni, ha megfogadnák a katekizmusnak ezt a pontját, elfogadni a másik hitét, tiszteletben tartani, ami közös, azt értékelni. Szóval úgy gondolom, volna mit tenni a fiataloknak, a házasoknak, a házasságkötés után is, és nem csak akkor keresni a lelkipásztort, amikor már baj van, vagy esetleg már jönnek a gyerekek, és megint csak keresztelőre van szükség, és semmi másra. A valláskülönbség esetére egy más pontot, másféle meghatározást hoz a katekizmus az 1637-es pontban. Ezt írja. A valláskülönbség esetén a katolikus félre különleges feladat hárul, és idézi az első korintusi levél 7. fejezetének 14. versét, mert a hitetlen férj megszentelődik az asszonyban, és a hitetlen asszony megszentelődik a testvérben. Így folytatja, a keresztény házas fél és az egyház számára nagy öröm, ha ez a megszentelődés elvezet a másik fél szabad keresztény hitre téréséhez. Fontos hangsúlyozni, hogy szabad, nem kényszer. Az őszinte házastársi szeretet, folytatja a katekizmus, a családi erények alázatos és türelmes gyakorlása, és a kitartó imádság a nem keresztény felett is előkészíthetik a megtérés kegyelmének elfogadására. Vagyis élő hitet feltételez a katekizmus. Élő hitet, amely az imádságban szentelődik meg, és a másik iránti odaadásban, elsősorban a házastárs, de a többi ember iránt is. A hiteles keresztény példa mindig vonzó lehet a nem keresztények számára. De megjegyzem, a nem hiteles, a hamis keresztény élet pontosan ugyanígy taszító a nem keresztények számára. A következő pontban a házasság szentségének hatásairól beszél a katekizmus. Az 1638-as pontban erről ír a katolikus egyház törvénykönyve alapján. Érvényes házasságból a házastársak közötti természeténél fogva örökös és kizárólagos kötelék származik, ezen fölül a házasságban a felek az állapotukhoz járó feladathoz és méltósághoz külön szentségben kapnak erőt, és mintegy fölszenteltetnek. Ez az 1134-es kánonja az egyházi törvénykönyvnek. Vagyis beszél a kódexis és a katekizmus is arról, hogyha érvényesen megkötöttek egy házasságot, az örök és kizárólagos egy férfi és egy nő között van. Azon kívül a keresztény házasság, pontosabban a házasság szentségében a felek isteni segítséget, kegyelmet kapnak a házas élethez, a házasságban megélt élethez. Fontos és lényeges dolog, mert a házasság szentsége nem egy külsőséges, szép szertartás. Isteni segítség ugyanúgy, mint a többi szentség. A következő pontban a házassági kötelékről beszél a katekizmus. A beleegyezés, mely által a házastársak ajándékozzák és elfogadják egymást, maga Isten pecsételi meg, hivatkozik a katekizmus Márk evangéliumának 10. fejezetének 9. versére. E szövetségből, Isten rendeléséből szilárd intézmény keletkezik a társadalom színe előtt is. A II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, 48. pontja ez. A házastársak közötti szövetség beépül az Isten és az emberek közötti szövetségbe. Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az isteni szeretetbe újra. A Gaudium et Spes az előbb idézett pontjában szól erről. Vagyis a házastársi szeretet, mint egy letérképezi az Isten iránti szeretetet, de fordítva is, Isten az ő szeretetét a házasság szentségén keresztül is oda ajándékozza az emberiségnek. Az 1640-es pontban a katekizmus így szól: a házasság kötelékét tehát maga Isten köti össze, így a megkeresztelt felek között megkötött és bevégzett házasság soha fel nem bontható. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.